Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Nagy Péter atya. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, innen a felvidéki Mária Rádióból, a Révkomáromból. A kedves Mária Rádió hallgatóknak mondanám, hogy hívhatnak bennünket, és oszthatják meg, és megoszthatják véleményüket. Hozzászólhatnak hittanóránkhoz, a következő telefonszámon hívva bennünket. Innen felvidékről a 035-772-72-72-es telefonszámon, és külföldről, azaz határon túlról pedig a +421-35-772-72-72-es telefonszámokon hívhatnak bennünket, és oszthatják meg véleményüket, tehetik meg hozzászólásaikat. Ahogy azt a kedves Mária Rádió hallgatók már tudhatják, akik követnek bennünket hétfőnként a hittanórán, követik a hittanóráinkat, azok tudhatják, hogy a szentségekről elmélkedünk, és ma már a közösség megsegítését szolgáló szentségekről elmélkedünk, tehát a küldetés szentségei, én ezt így szeretném lerövidíteni. Ez a házasság szentsége és az egyházi rend. Az egyházi rendről fogunk ma elmélkedni, arról a szentségről, amelyet tévesen néha úgy is neveznek, hogy a papság szentsége, legtöbbször gyerekektől lehet hallani, azaz hittanon, hogy mi a egyházi rend, tehát azt mondják, hogy amikor sorolják a szentségeket, akkor mondják, hogy a papság, de ez ugye téves. Főleg így nevezzük ugye, hogy az egyházi rend szentsége. És erről a szentségről elmélkedve eszembe jutott az én szakdolgozatom, amit még annó Budapesten írtam. Annak a címe a következő volt, a papság keresztjének a pedagógiája. Tehát mit is jelent valóban a papi életünk olyan értelemben, specifikus értelemben, hogy mi is a keresztet hordozzuk, és ezáltal hogyan taníthatjuk az embereket. Tehát milyen tanító jelleggel bír a mi kereszthordozásunk. Ugye a II. Vatikáni zsinat után voltak ugye elhajlások, amik arra ösztönözték a gondolkodásunkat, a mentalitásunkat, volt egy pár ilyen inkább mondanám gondolatmenetnek, vagy inkább befolyásnak, tehát ami befolyásolja a mi gondolkodásunkat, fölfogásunkat a papságról, tehát az egyházi rendről magáról, hogy a lényeg a közösségépítés és a igehirdetés. Nem szeretnék itt igazából vitába bocsátkozni, de azért engedtessék meg megjegyezni, hogy ennek nagyon erősen protestáns jellege van, mint ahogy azt tudjuk, a protestánsokra jellemző a tanúságtétel és az ige hirdetés, tehát az, hogy ők tanúságot tesznek a hitről, tanúságot tesznek az igéről, tehát tanúságot tesznek arról, amit vallunk, míg megpróbálták egyes teológusok, külön neveket most nem szeretnék sorolni, akik arra törekedtek, hogy papságról úgy gondolkodjunk a II. Vatikáni zsinat után, mint a közösségépítő és a ige hirdető mi voltját fogjuk majd mostan ugye kiélezni, és háttérbe szorult a szentségbemutató, a szentség kiszolgáló, tehát az az illető személy, aki Alter Christi bemutatja a szentséget. Tehát maga a szentség bemutatása a legfontosabb, szentség ugye a kiszolgáltatása, az eukarisztia bemutatása, minthogyha háttérbe szorult volna. Ebből adódóan aztán sok probléma is fölmerül, sok kérdés fölvetődik, és ezzel is foglalkozok a szakdolgozatomban, azzal, hogy milyen hibákat ejtettünk mi, vagy éppenséggel milyen kincseket fedeztünk föl. Tehát van egy, tehát ahogy már a kedves Mária Rádió hallgatók is megszokhatták, van egy vörös vonal, ami mentén aztán igazából mindig kibontjuk a témát. Az egyházi rend szentségével kapcsolatban a vörös vonal az lenne, az a megállapít, az a fölvetésünk, hogy gyakorlatilag és elméletileg, tehát teljes egészében az egyházi rend az önmagunk és az egyház megszentelődését szolgálja. Tehát nem létezik egyházi rend egyház nélkül, de ugyanúgy a mi megszentelődésünk nélkül sem. Tehát mindenképpen a mindenkori lelkiatyának, a mindenkori papnak, diakónusnak és püspöknek törekednie kell az önmaga megszentelődésére, és azáltal, hogy ő megszentelődik, pedig megszenteli a mindenkori egyházat, amely pedig növekedik, ahogyan az illető személy is növekedik hitben, reményben és szeretetben. Tehát ettől elfelé nem beszélhetünk csak arról, hogy az egyházi rend tagjai, tehát a papok, diakónusok és püspökök az ige hirdetésben élik az életüket, és arról szól az ő életük, hogy az igét hirdetik. Tipikus példa erre, ugye a abúzusok, szentmiséken való abúzusok, tapasztalatú abúzusok, amikor egy lelki atya, ahogy kezdi a szentmisét, tart egy nagyon hosszú bevezetőt, amely általában ugye azt gondolják olyankor, amikor egy hosszú bevezetőt tartanak, hogy most ezzel fogjuk valahogyan úgy kompenzálni a bűnbánati liturgiát, jó bő lére eresztve, amit aztán követ egy második prédikáció, ami a rendes prédikációnak a helye, amikor megint csak mondjuk és mondjuk és hirdetjük az igét, és mondjuk és mondjuk és mondjuk, és ha valamit elfelejtett a mindenkori lelkiatya elmondani ebbe a prédikációba, akkor az befejezi a mise végén a hirdetések helyett, vagy mellett, ami legtöbbször a hirdetések kárára megy. Úgyhogy, tehát ez a beszéd, a beszéd, a beszéd, a beszéd, a beszéd, a beszéd, aminek se eleje, se vége nincs, és természetesen a úgynevezett Alter Christi, mert már csak úgy nevezett ilyenkor, úgy valahogy úgy az igazi lényege Krisztusnak a háttérbe szorul. Egyértelmű, hogy az eukarisztia önmagának, eukarisztiának a bemutatása pedig belefér egy 5-6-7 percbe. Tehát aminek eleve a prédikációnak kellene lennie. Tehát kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, a mai alkalommal kifejezetten az egyházi rendről fogunk elmélkedni, arról a rendről, aminek én magam is tagja vagyok, hogy a második fokozatában a áldozár, így is nevezhetnénk, tehát a mindenkori áldozópap rendjébe tartozom, ez a rend, ugye ez a második a sorrendben, első ugye a diakonátus, második a presbiterátus, tehát az áldozópap, a szacerdosz, vagy más néven áldozár, és harmadik pedig a mindenkori ugye püspök, aki a kegyelmet teljességében részesül, és ő a osztója a kegyelmeknek, és a mindenkori püspöknek a munkatársai pedig a diakónusok és a áldozárok, tehát a lelkiatyák. Most különösképpen nem szeretnék egy történeti magyarázatba belebocsátkozni, hogy a zsinat előtt hogy is volt ez, ugye volt a négyes rend, ugye a szubdiakonátus, és akkor így erről beszélni, vagy éppenséggel a kisebb rendek, hogy a lektorátus, az akolitátus, tehát volt az a gyertyavivők, ugye az akolitusok. Tehát most nem szeretnék ebbe belemenni ennek a történetébe, hanem az egyházi rendet másképpen szeretném megközelíteni, hogy mindinkább tanúságos legyen a mai világgal, mai világot olvasva. Tehát a mai világban végbe menő, vagy tapasztalható abúzusok, vagy éppen örömök, gyümölcsökkel kapcsolatban. Tehát a szolgálat embere mindenképpen a egyházi rendnek a képviselője, legyen ez akár az első, második vagy a harmadik fokozaton, tehát diakónus, pap, vagy éppen a püspök. Nem fogok arra kitérni a hittanórán keretein belül, hogy mi jellemzi külön a diakónust, mi jellemzi külön a püspököt és a papot. Ennek az ismeretére nyugodtan szert lehet tenni, úgyhogy ha az ember állandóan hallgatja a Mária Rádiót, és hogyha kedvet kap rá, akkor ezután pedig végképp, mert időről időre mindig szóba kerül ezeknek a fokozatoknak a magyarázata, hogy konkrétan mit tehet a diakónus, mit tehet a lelkipásztor, mert olyan tág dologról beszélünk, szentségről beszélünk, amelyről talán már egész évben lehetne beszélni minden hétfőn, tehát 53 héten keresztül, de jobbnak láttam azt, hogy inkább megragadjunk egy olyan aspektusát ennek az egyházi rendnek, ennek a szentségnek, amely által egyrészt ki is fejtjük ennek a lényegét, elmagyarázzuk ennek a küldetésének a lényegét, az értelmét, a küldetésének a lényegét, és végül az abúzusokra, vagy éppenséggel a mindenkori mai problémákra tudjunk valamiképpen választ keresni az egyházi rend szentségének a fényében. Kuminec Géza, a mostani ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, akkor nekem ő a dékán volt az egyetemen, és nála is írtam a dolgozatomat. Egy nagy terjedelmű munkájában, a klerikusok kézikönyvébe kifejti, hogy amikor az egyházi rend mi voltáról és rendeltetéséről ír, a 20. század nagyművű paptanárát idézve Schütz Antalt, egy csodálatos és mégis emberi dolgot illetően, hogy a mindenkori egyházi rend képviselője, a papember, így nevezném, csak fokozatosan a megértés arányába tudja gyakorolni eredményesen a magasztos hivatást, melyre fölszentelődnek. Idézi Schütz Antalt. 20 éves korában az ember racionalista bízik az elme és a dialektika minden hatóságában, és éppen ezért, ha jobb lélek lakik benne, hajlandó Krisztusban is megbecsülni a tanítót. Tehát, röviden, ha egy olyan ember, egy olyan lélek lakozik a fiatal emberbe, aki képes tanulni. És bízik abban, hogy az Úr Jézus Krisztusban egy tanítómestert is fölismer. 30 éves korában, írja Schütz Antal, mindig az ember átlagállomásairól szólok, írja, ő a megemberesedés, a teljesedés vágya, és akkor sokan rátalálnak Krisztusra, a nagy átalakítóra, az igazi királyra. És csak az élet felén túl, úgy 40 éves kora körül, és még később ébred az ember a tulajdon megélés megrázó erejével bűntudatra. És akkor kezdi lelke legmélyéből áhítani és érteni Krisztusban a megváltót. Mindez azonban csíraszerűen már éled a 15 éves kortól kezdve, tehát a fiatalemberben, és ezért, amikor a belső ütközések, problémák és válságok először alig láthatóan kopogtatnak, legalább sejtésszerűen kezdi keresni és megbecsülni Krisztust, a papot. Tehát Krisztusban meglátni a tanítót, a királyt, azt, aki átalakít, és végül a papot, a legfőbb szacerdoszt, a legfőbb papot, akin az a papnak a személyébe felajánlja újból önmagát, és a pap, mint ennek az igaz mediátornak, tehát közvetítőnek, kedves testvéreim, a képviselője, ez a pap bemutatja a legszentebb áldozatot. Azt ugye mindenki tudja, hogy, és ha az ő szíve mélyébe tekint, hogy csirájában már a gyerekkorban megtalálható minden egyes fiatalemberbe, az ő szívébe a vágy az iránt, hogy ő boldog legyen. És így ezek az emberek olyan boldogságot keresnek, amit teljes egészébe be tudja tölteni a személyüket. Joggal lehet állítani, joggal állíthatjuk, hogy az igaz Krisztus követés És itt nem csak a papról van szó, tehát a laikusról is, tehát minden embernek a szívébe, nem az én megvalósításáról szól. Tehát az, hogy én a személyemet megvalósítsam. Nem egy rövid távú karrierről szól, hanem egy hosszú távú karrierről, amit úgy hívunk, hogy az örök élet elérése. Tehát nem az én megvalósítása, hanem kiterjesztését segíti elő, hanem egyszer mind visszájára fordítja azt, az ember a szívében lévő igaz vágy, Isten akaratának beteljesítése, azaz az ember igazi boldogsága, amely arra hivatott, hogy az ember érezze otthon magát, abban a hivatásban, amiben elköteleződik saját és embertársainak üdvössége érdekébe. Otthon érezni magát pedig annyit tesz, mint Isten akaratába belesimulni. Legyen az most ugye házas, vagy éppen pap. Bebizonyíthatóan nyugtalanítja az embert ennek a hiánya, mert állandóan keresi, és csak önmagát keresi, nem pedig az úgynevezett helyes, rámért beágyazódását az isteni akaratba. Ugyanis Krisztus eszménye ugyanúgy megérint mindenkit, hivatásának élő laikust, mint Krisztust, és egyházat képviselő és embereket szolgáló papban is. Így a helytelen világszemlélet, az ember otthonra találása helyett az ember szinte céltalan énkeresését hirdeti, rabul ejthet mindenkit. Ezért, kedves testvéreim, nagyon fontos arra odafigyelni, hogy milyen világszemléletet képviselünk. Egy katolikus embernek a világszemlélete katolikus világszemlélet, amelynek a lényege pontosan abban van, hogy az ember otthonra akar találni ebben a világban, ahol, ha rátesszük a kezünket a szívünkre, bevallhatjuk, hogy hát nagyon nem vagyunk otthon. Mondhatni a Hermász pásztorával, hogy az ember sokszor úgy érezzen a földön, mint hogyha egy vándor lenne, de mégis azonosulunk ezzel a világgal oly módon, hogy, ha tetszik így fogalmaznék, ugyanazt a gúnyát hordjuk, tehát ugyanazt az izzadságot is produkáljuk, ugyanazt a terhet hordozzuk, de mégis tudjuk, hogy ami igaz, hazánk az a mennyben van, és itt ezen a földön előkészítjük ezt az otthont. Vagy jobban szólva, rátalálunk erre az otthonra, amely már a mennyei haza előíze. Föltehetnénk így a sorsdöntő kérdést, kedves testvéreim. Ma még úgy látjuk egyáltalán lelki pásztort, álljon az éppen az egyházi rend bármely fokozatán, mint egy közvetítőt, amely segít bennünket az Istennel való találkozáshoz. Oda segíti az embert, mint egy közvetítő. Ugye közvetítő, a mai világi nyelven szólva, házat szerez nekünk. A mai közvetítő képes üzleteket köttetni helyettünk. A mai közvetítő képes sok mindent elintézni számunkra. De az, mint az igaz is, ahogy már előbb említettem, mint tökéletes közvetítő Krisztus, őt megjelenítő lelkipásztorba, még meglátjuk a közvetítőt? Ebben a kérdésben úgy érzem, hogy a papi lelkiség lényegét tudjuk megérinteni. Az egyén csak olyan mértékben tudja közvetíteni Krisztust, amennyire önnön ima élete által megismerte saját identitását és az ő hivatását. Ugyanis rádöbben arra, hogy Istennel való viszonyában ismeri meg saját magát, mint ahogy azt egy neves olasz származású pap és egyben pszichológus is mondja, Amedeo Cencini atya, egy költői kérdéssel kifejezve: mi a hivatás, ha nem az, hogy identitás, hogy az identitás fokozatos kinyilatkoztatása lenne, ami Krisztussal van elrejtve az Istenben. Továbbá hozzáteszi, mert csak a Teremtő ismeri igazán az ő teremtményét. Valahol pont emiatt nem érezzük magunkat teljesen otthon ebbe a világba, mert nem ismer senki bennünket úgy, teljes egészében, ahogyan az Isten ismer bennünket. Ezért megkérdőjelezhetetlenül le lehetne szögezni, hogy Schützantalnak az illusztris, ahogy előbb idéztem, föntebb említett meglátása, a Csencsíny atya állítása ugyanazt a lényeget tárja mi elénk most hallgatók elé. Istenre való odafigyelés, és még konkrétabban a krisztusi lelkület egy életen át tartó, fokozatos gyakorlásban lelhető meg. Az ember így talál otthonra. Így lesz valóban eredményes az élete, azaz jó gyümölcsöt tud hozni az ő tevékenysége, és végül az igaz boldogságot tudjuk elérni. Ezért van egy meggyőződés, amint valóban hangsúlyozni kell, hogy a papi identitás lényegéről, annak veszélyeiről nem lehet csak úgy beszélni, anélkül, hogy ne lenne szó magáról az eszményről, Krisztusról, mint főpapról. A II. Vatikáni zsinatnak a konstitúciója, Lumen Gentium, az általános papságot illetően a zsidó levelet említi, amikor az Úr Krisztus főpapi mi voltát hangsúlyozza, akit a mennyei atya emelt föl erre a méltóságra. Azt mondja, az igaz és egyedüli közbenjáró ember és Isten között. Meggyőződésünk, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében megvizsgált és a fölött emlékedett egyházi rend mi volta, szembetűen tükrözi az általános papsággal való egységet, de mindazonáltal a létbeli és funkcionális különbséget is kiemeli. Igen, valóban kiemeli, mert megemlíti. Aki a szolgálati papságra szenteltek föl, szent hatalom birtokában kialakítja és kormányozza a papi népet. Krisztus személyében létrehozza az eukarisztikus áldozatot, és az egész nép nevében fölajánlja Istennek. Továbbá a zsinat hozzáteszi, az egyházi rend szentségének erejéből, s Krisztusnak a legfőbb és örök papnak képmása szerint, az evangélium hirdetésére, a hívek lelkipásztori gondozására, és az Isten tisztelet végzésére szentelik őket, mint az új szövetség igazi és tökéletes papjait, ahogyan van, ahogyan az áldozat is tökéletes áldozat. Valóban, kedves testvéreim, mindnyájan hozzátartozunk ugye a papi néphez. Az általános papságban részesül minden egyes hívő a keresztsége pillanatában. Erről már úgy szót ejtettem a keresztség szentségéről beszélve. De mégis ezáltal a szentség által oly hatalommal lesz fölruházva az illető személy, potestasszal, potestas hatalom, amely kialakítja és kormányozza a papi népet. Tehát Krisztus személyében létrehozza az eukarisztikus áldozatot, ismételném egyébként a dokumentumot, és az egész nép nevébe felajánlja Istennek. A szentség erejéből a Krisztusnak, a legfőbb és örök papnak képmása szerint az evangélium hirdetésére lesz továbbá felszentelve, a hívek lelkipásztori gondozására, az Isten tisztelet végzésére szentelődik így föl. Mint az igaz papja, új szövetség igaz papja. Itt szeretnék megállni ennél, hogy miért is nevezzük a papságot igaz papságnak. Ugye sokan, mikor a papságnak a levezetéséről gondolkodnak, akkor főleg a zsinat után azt gondolták, hogy meg kell szabadítani egyfajta pogány jellem, egy pogány elemektől a papságot. Voltak is, elnézést, voltak is olyan kísérletek a II. Vatikáni zsinaton, hogy az első eukarisztikus imát, tehát a mindenkori római kánont vegyék ki belőle azt a részt, amikor arról van szó, hogy Melkizedek rendje szerint, ugye? Hogy azt vegyék ki belőle, mert hát az egy pogány pap volt, tehát nekünk semmi közünk hozzá. De ahogy József Ratzinger is gyönyörűen megfogalmazza, vagy akár utána az ő követői, vagy az ő ugyanúgy az ő véleményét képviselők, és én is betársulok ebben a társaságba, azt mondja, hogy nem lehet erről beszélni, hogy én ezt kiveszem belőle, mert az Ószövetség és az Új Szövetség összefonódik. Tehát ami a pogány papságot illeti, tökéletességre jut az levita papságon keresztül, ugye az Ószövetség levita papságon keresztül, levita szolgálaton keresztül, tökéletességre jut Krisztus áldozata által abban a papi szemében, akiről előbb beszélt a zsidó levél is, és a zsinati dokumentum, tehát az Új Szövetség igazi papságába. Új Szövetség igaz és tökéletes áldozata Krisztus áldozata, amely igazi papjai valóban erre a szent szolgálatra fölszentelődő papok, akiknek a személyébe Krisztus mutatja be a legszentebb áldozatot a mindenkori oltáron. Továbbá Puskás Attila, dogmatika professzora az egyetemen, egyik a papsága foglalkozó tanulmányába ír a papság sajátos természetét ecsetelve az ontológiai és a funkcionális dolgokról. Tehát az ontológiai, hogy a lényegét tekintve, tehát elnézést, a létét tekintve, hogy igazából ki a pap. Hát a pap a mindenkori Krisztus megjelenítője. És funkcionális pedig az a maga tevékenysége, a papi nép kialakítása és kormányzása, az eukarisztikus áldozat előkészítése, fölajánlása, az evangélium hirdetése és a lelkipásztori gondoskodás. Ezért lesz majd szó olyanról, hogy abbúzus, és van egy abbúzus, amit most éppen itt Szlovákiában meg is élünk. Ez pedig a funkcionalizmusnak a abbúzusa. Összességében lehet mondani, hogy figyelembe véve a szolgálati papság természetét illetően a lényegi egységet és különbséget az általános és a szolgálati papságot illetően egy cél felé haladnak. Krisztus hívők általános papsága és a szolgálati papság, tehát az Új Szövetség papsága egy cél felé halad. A Szent Háromságos Egyistennel való közösség felé. Az általános papságban részesültek, azaz a mindenkori keresztény Krisztus hívők, a keresztség, a bérmálás és az eukarisztiai szentségeink keresztül válnak a papi nép tagjaivá, ahogy ezt már előbb említettük, és életükben hivatottak lelki áldozatokat hozni, és megerősítést kapnak a Krisztusról szóló tanúságtételre, a Szentlélek kenete által, ahogyan elmélkedtünk ugye a bérmálás szentségéről, hogy ugye az ő életükkel segítik az egyház belső és külső életét. Ettől eltérően pedig a szolgálati papságra fölszentelt férfiak hivatottak Krisztus áldozatban való megjelenítésre. Ők a szacerdosz, tehát ők az áldozárok. És arra, hogy szolgálatuk által maga köré gyűjtsék az egyház testvéri közösségébe a népet, mint atya vagy idősebb testvér. Ezért is fontos, hogy igenis atyának legyen nevezve a lelkipásztor, nem mint az egyszeri ember azt mondja, hogy hát nem fogom én atyának nevelni, mert azt mondja a Biblia, és akkor mindig mondják a Bibliát, ugye, említik a Szentírást, hogy egy atyátok van, az a mennyben van. De kérem szépen, Szent Pál ezt is azért úgy kicsit úgy kiigazítja, hogy ugye, atyátok nincsen sok. Mert ugye atyaság az nem azt jelenti, hogy én a mennyei atyának a helyét el szeretném foglalni, és amikor azt mondja a hívő lélek nekem, hogy atya, akkor nem a mennyei atyára utal, hanem egy család főre utal. Tehát arra az atyára, aki a családot vezeti. Tehát a hívő népet kíséri, mint idősebb testvér, ugye, mint atya. Egy szülő. A szülőnek se azt fogom mondani, hogy a férfinak, hogy Feri, vagy Sanyi, gyere ide, vagy a anyának azt, hogy Juliska, hanem azt fogom mondani neki, hogy anyám és édesapám. Mert nyugodtan mondhatnám, ugye? Atyátok csak egy van, tehát akkor őt se hívassuk akkor atyának. Egyébként ez egy olyan nehéz gondolat, amely sokszor úgy belevésődik az emberek elméjébe. Általában akkor adatik meg ez a belevésődés, amikor az első áldozós hittankönyv után nagyon magasabb szintű egy hittankönyvet nem nagyon nyitnak ki az emberek, és a szentírást is igazából csak a templomba hallják. Tehát amit éppen felolvasnak, de ő önmaga már nem olvassa a szentírást. Tehát ezért is jó ez a felnőtt hitta, mert itt legalább akkor ilyen apró dolgokat is tisztázni lehet. Továbbá szeretném még itt a vége felé tisztázni egy dolgot, amit aztán majd bővebben kifejtünk, hogy ez egy saját vélemény, tehát ennek meg aztán igazából itten lehet tévedni, tehát nem vagyunk tévedhetetlenek, de egy megfontolásra szeretném ajánlani egy gondolatmenetet még a végére. Egy tradicionális lelkületű paptestvéremmel beszélgettünk, hogy mi a különbség a liberális és a tradicionalista papok között. És akkor úgy mondta nekem, hogy Péter, te olyan tradicionalista pap vagy, tradicionális pap vagyok. Megjegyzem, hogy nem is ismerem a régi rítusú szentmisét, és amikor egyszer sümegen részt vettünk ezen a lelki gyakorlat keretein belül, akkor bevallom őszintén itt a nyilvánosság előtt, hogy akkor úgy jobban átértékeltem a hozzáállásomat a új rítushoz. Tehát olyan értelemben, hogy elszégyeltem magam, hogy mennyire a régi rítust végzőköz képest felkészületlen, és nem odafigyelő vagyok. De mégis nem éreztem magamban egy mély vonzalmat, hogy én most megtanuljam azt a rítust, tehát a régi rítust, hanem inkább amellett tettem el a voksomat, hogy az új rítust kell még összeszedettebben végeznem, és talán majd egyszer az életem folyamán elérkezek oda, hogy azt mondjam, hogy jó, most megtanuljuk. Tehát ezzel a lelki atyával beszélgettem, aki engem tradicionalistának, ortodoxnak nevezett. Talán arra gondolt, hogy a templomaimban valóban Benedek oltár van, és van egy térdeplő a kancélus előtt, ami már nem létezik, mert minden innen kidobták. Ugye a nagy liturgista önjelölt atyák, és lehetőség nyílik arra, hogy a hívek térdelve is magukhoz vegyék az Úr Jézus Krisztus szentestét. És akkor beszélgettünk, épp a templomomban voltunk, és mondtam neki, hogy nézd barátom, szerintem a hiba abban van, hogy liberális és ki a tradicionalista. Mondom, te, aki ilyen tradicionalista papnak titulálnak téged, és tényleg külsőleg is olyan, hát elég ilyen Don Camillo, hogy te se vagy tradicionalista. Mindnyájan tradicionalisták vagyunk, akik összekötjük az imádságot a ige hirdetéssel, és nem egy vallási szöveget tolunk magunk előtt, hanem mély és megfontolt gondolatokat próbálunk elmondani, próbálunk megélni, és ami legfontosabb, azt maradandóan továbbadni tettekkel és szavakkal. A liberális teológia, ugye lásd a modern teológia, ugye, abba a hibába esett bele, és esik bele mind a mai napig, hogy az imádság belső kapcsolata az Istennel, az már veszendőben van, kihalóban van. Most valaki kontesztálhat és mondhatja, de hát minden pap imádkozhat, attól még lehetnek megújult gondolatai. Igen. De amikor az ember tesszük meg fokmérőnek, és nem az Isten törvényét, akkor nagy gondba esetünk bele. Nagy gondba esetünk bele, mert akkor válunk liberálisokká. Tehát a mindenkori pap, aki valóban úgy imádkozik, hogy Istenem, mi a te akaratod? Istenem, hogyan kellene lépnem? Istenem, mit kellene tennem? Te mit tennél az én helyembe? Tehát az Úr az, aki engem megszólít, az Úr az, aki én nekem tanácsot ad és iránymutatást, nem pedig a magam dolgaihoz mérem az Urat. No, az az imádságos papi lelkület, ötvözve a mindenkori őszinte cselekedetekkel és tudással, az lehet tradicionális, lehet úgynevezett konzervatív, és nem liberális. Tehát nem az a tradicionális, aki a régi rítusút végzi, nem az a tradicionális, aki kívülről fújja a Szent Tamást, én például nem, és nem az a tradicionális, aki csak régi könyveket olvas, vagy régi breviáriumot végez, ugye lásd a 62 utáni brevit, hanem az a tradicionális, aki az ő imádságát, és aki az ő cselekedeteit összhangba tudja hozni az egyház tanításával, amely örök. Kedves testvéreim, ennyit így margóra a tradicionalista és a liberális papsággal kapcsolatban. Kívánok a kedves Mária Rádió hallgatóknak további kellemes szép hetet, és imádkozzunk egymásért, imádkozzunk a Covid betegekért, imádkozzunk azok hozzátartozóiért, segítőiért, az ápolókért, imádkozzunk önmagunkért is, hogy valóban jó Krisztus papok tudjunk lenni, ahogyan jó Krisztus hívők is tudunk maradni. Hogy az Úr éltessen és segítsen mindnyájunkat, dicsértessék a Jézus Krisztus, Nagy Péter atyát hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.